prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. A prémium kategória első részében az Xtend piacról beszélgetünk, ez a budapesti értéktőzsdének egy olyan platformja, ami gyakorlatilag megelőzheti a standard, majd a prémium kategóriába történő bekerülést, jellemzően az elmúlt években zárt körű tőke emelésekkel, zárt körű kibocsátásokkal jelentek meg az Xtend platformon. A jellemzően azért méretüket tekintve kisebb piaci szereplők, viszont likviditás tekintetében azért jó pár esetben és bizonyos napokon elérte ennek a szegmensnek is a forgalma néhány small és midcap papírnak a likviditását. Úgyhogy ilyen értelemben egy érdekes piaci szegmensről van szó, ami tényleg több tőzsdei siker sztorit is már kitermelt az előző években. A műsorunk második részében pedig a 2021-es év két legjobban teljesítő tőzsdei részvényét vizsgáljuk meg. Itt az Alteóról, illetve a Masterplastról van szó. Hogyan alakult az első fél évük az idei évben, illetve milyen kilátások azok, amikkel a két társaság szembenéz. Itt elemző kollégáknak a segítségét kérjük majd, akik szorosan közvetlenül követik ezeket a cégeket. Mi történt ezen a héten egyébként, hogyan élted meg a kereskedési napokat, mint hogyha az S&P 500 esetében egy komoly stabilizációt, illetve egyfajta pozitív korrekciót lehetett volna látni. Itt ugye egészen közel kerültünk már a 4000 pontos szinthez. Hát a magyar piacon is azért voltak komolyabb árfolyam mozgások.
Igen, ugye érdekesen kezdődött a második fél év. Ugye sok, azt láthattuk, hogy igazából makroökonómiai változók tekintetében nem láttunk semmilyen fordulatot, tehát az inflációs mutatók ugye ezen a héten az eurozónából, illetve az Egyesült Királyságból jöttek ki az inflációs adatok múlt héten az Egyesült Államokból, és azt láthatjuk, hogy az infláció továbbra is vágtat fölfelé, viszont a befektetői pozicionáltság olyan extrém pessimista szintre esett, akár az aktív befektetési alapkezelők készpénzállományát nézzük, akár azt, hogy mekkora arányuk, hány százalékuk súlyozza alul a részvényeket, és súlyozza felül a kötvényeket. Ezek a mutatók már extrém pessimizmusról árulkodtak, amik jellemzően kontraindikátorként funkcionálnak, működnek, és potenciálisan piaci fordulatot jelezhetnek legalábbis rövid távon, és úgy tűnik, hogy ezúttal is ennek lehetünk tanúi. Ami még érdekes, azon kívül, hogy a teljes piac is fordult, és az első negyed évben, vagy az első fél évben tapasztalt kétszámjegyű eséseket követően a vezetőindexek 5-6 százalék körül pluszban vannak a második fél évben. A piac szerkezetében is érdekes változás következett be, tehát hogyha mondjuk a szektorok teljesítményét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a három legjobban teljesítő szektor azok közül a vállalatok, vagy azok közül a szektorok közül kerül ki, amik az első fél évben a legrosszabbul teljesítettek, ugye a kommunikációs szolgáltatások, az információ technológia és a tartós fogyasztási cikkek, a consumer discretionary szegmens teljesített a legjobban eddig júliusban, és az első fél év legjobban teljesítő szektorai, ugye az alapanyaggyártók, az energia cégek, illetve a mindennapi szükségleteket biztosító consumer staples vállalatok teljesítettek a legrosszabbul júliusban. Úgyhogy úgy tűnik, hogy több tényező is arra mutat, hogy itt a pozicionáltság volt az, ami döntően mozgatta a piacokat az elmúlt néhány hétben, ugye július során.
Ezt olyannyira megerősíti a Merrillnek a globális alapkezelői felmérése, hogy itt egy teljes kapitulálásról esik szó, mind a várható világgazdasági növekedésre, mind a profitráták alakulására vonatkozó várakozások, azok lényegében történelmi mélyponton vannak. 20 év távlatában a legmagasabb szinten van a portfólióban a készpénz arány. Ez pedig tényleg olyan szintű pessimizmust mutat, hogyha ez kiegészül a különböző rövidebb távú szentiment indikátorokkal, egy technika és egy pozicionáltságból adódó ralli az, ami kibontakozott. És hát kérdés, hogy alakulnak majd a fundamentumok, arra pedig nyilván ez a mostani negyedéves gyorsjelentési szezon, ugye, ami nagyjából augusztus első-második hetéig tart, legalábbis a tengeren túlon. Itt ugye Magyarországon ez ki tud tolódni, akár a hónap végére, sőt azok a cégek, amelyek csak fél éves jelentéseket publikálnak, azok pedig ugye adott esetben akár szeptember végéig tudják ezeket a számokat publikálni. Ott meglátjuk majd, nyilván itt a várakozások lesznek igazán érdekesek, tehát a menedzsment prognózisok, hogy megerősítik esetleg azokat az előrejelzéseket, amiket korábban adtak, vagy ennél pessimistább a kép.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk első részében a budapesti értéktőzsdének az Xtend piacáról beszélgetünk. Szakértő vendégünk itt van velünk a stúdióban, Horváth Zsolt, a Navigator Investments tőkepiaci igazgatója, korábban pedig a budapesti értéktőzsde vezérigazgatói tisztségét is betöltötte Zsolt. Szervusz, jó napot kívánunk!
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük is akkor rögtön a Navigatorral, hiszen egy friss tőzsdei bevezetésről van szó, egy sikeres tőkeemelésen van túl a társaság. Mit lehet tudni ennek a hátteréről, hogyan éltétek meg belülről ezt a tranzakciót?
Egy klasszikus akasztják a hóhért helyzetbe kerültünk. Mi a Navigator Investments a BTXtend piacának kezdeteitől dolgozik, mint kijelölt tanácsadó. Több társaságot, köztük a Glostert, a DM-kert, az Ébdufert vittük a piacra, és vezettük be a BTXtend kategóriájába. És hát most nem régen született meg a döntés arról, hogy maga a Navigator Investments is tőzsdére menne az Xtend kategóriába. A Navigatornak a tőzsdei tanácsadás mellett más üzletágai is vannak, ebből kiemelkedik az a vállalati stratégia, aminek a keretében generációváltás előtt álló ipari termelő cégeknek a felvásárlásával foglalkozik. És ez is volt a fő motiváció a már megszerzett két társaság mellé, újabb cégek megvásárlásához forrásbevonásra volt szükség, de nem csak hitelből, saját erőből, hanem külső tőkéből is meg lehet ezeket a tranzakciókat oldani. Ez volt a fő motívum az Xtendes megjelenésben, hogy forráshoz lehessen jutni. Sikerült is egy 300 millió forintos forrásbevonást megvalósítani. Hát törölgettük az izzadó homlokunkat ebben a tőkepiaci helyzetben. Semmi nem kedvezett annak, hogy egy tőkebevonást sikeresen végre lehessen hajtani. Én azt gondolom végül, anélkül, hogy a tőzsdei bevezetésekben állandó befektetőként jelenlévő STA nélkül sikerült ezt a forrásmennyiséget bevonni. Most már a folyamat hátralevő inkább adminisztratív részei vannak, a cégbírósági bejegyzés, a Kellerben, az értéktárban, az új papírok megkeletkeztetése, és ezt követően pedig a bevezetés és az első kereskedési napnak a kijelölése, ami várhatóan augusztus vége, szeptember eleje lesz majd.
Még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen tranzakciók, új kibocsátások vannak a csőben az idei évre, kanyarodjunk talán egy kicsit vissza egy kérdés erejéig ahhoz, hogy az Xtend kategória maga milyen célból jött létre, illetve milyen kiket céloz meg, és milyen előnyei vannak a célcsoport számára.
Ez a tőzsde új stratégiájában 2017-ben fogalmazódott meg az a kezdeményezés, és operatívan 2018 óta működik, azóta már több mint 10 cég került bevezetésre. A BÉT egy nagyon jó környezetet tudott létrehozni az Xtend piac kapcsán. Ez az Xtend piac alapvetően a középvállalatokat célozza, azoknak a tőzsdei megjelenését. Ez a környezet, amire itt utaltam az előbb egy fél mondattal, ez magában foglal egy nagyon komoly oktatóprogramot, amit a londoni tőzsdével közösen csinálnak, ez az Elite program. Én beszéltem több ebben a programban részt vett szakemberrel, és mindenki nagyon dicsérte, hogy hasznos volt, jó tudást lehetett szerezni ennek keretében, De azt gondolom ennél is fontosabb, hogy pályázati forrásból a BÉT biztosítani tud támogatást a tőzsdére készülő cégeknek a bevezetési költségek finanszírozására. Ez egy maximum 50%-os összegében 40 millió forintban maximál támogatás, ami azért azt gondolom, hogy egy valós és komoly támogatás a cégeknek a bevezetési költségekben. És a harmadik eleme ennek a csomagnak az a Széchenyi alapok, ahol külön az Extend piacra tőzsdére készülő társaságokba fektető alapot hoztak létre, és hát ha én most így jól adom össze, ez több milliárd forintot fektetett már az elmúlt időszakban az Extenden megjelenő cégekbe. Így többek között a Navigator által tőzsdére vitt Gloster, DM-ker, Ibdufer esetében is markáns több százmilliós befektetéseket eszközöltek.
Az egyik ikonikus példája a Gloster, ugye ennek az extendes tőkepiaci hullámnak, és itt azért nagyon jelentős árfolyamnyereséget érhettek el azok, akik már a kezdet-kezdetén, tehát közvetlenül az extendes megjelenéskor be tudtak szállni ebben a sztoriba.
A Navigator Investments vezette be a Glostert az extend piacra. Gloster egy nagyon sajátos stratégiával jelent meg ezen a piacon, felvásárlásokra alapozza a növekedését, ami triviálisan az organikusnál egy gyorsabb fejlődést tesz számára lehetővé. És hát megfogadva azt a tanácsunkat, hogy mindig annyit kell vállalni, amennyit teljesíteni is tudunk, egy nagyon jól felépített akvizíciós sorozattal a Gloster a piacon folyamatosan növekszik. Hát ezt az árfolyama is jelzi, körülbelül ötszöröződött az árfolyama a bevezetési árhoz képest. A másik, ami azt gondolom, hogy a Gloster esetében nagyon jól sikerült, az az, hogy az intézményi és a kisszámú magánbefektető mellé sikerült az idők során egy napi likviditást biztosító kis befektetői hátteret is felépíteni. Ma már szerintem úgy nagyságrendileg 4-500 magánbefektető biztos, hogy foglalkozik a papírral. Ezeknek a szereplőknek az aktív kereskedése ad egy stabil, nem prémium kategóriás, de az Extend piacon mindenképpen jól látható likviditást ennek a papírnak. Ez egyébként egy kulcskérdés, és ez át is vezet oda, hogy ha jól emlékszem, akkor az Extend piacon nem volt nyilvános kibocsátással, nyilvános értékesítéssel összekapcsolt bevezetési konstrukció. Minden esetben, ha volt egyáltalán tőkeemelés, akkor az zárt körű tőkeemelés volt. Ennek szabály szerint ugye 150-nél több résztvevője nem lehet. Hát ez adta magából, hogy 30, 40, 50, 60 kisbefektető, magánbefektető jelent meg a legtöbb tranzakcióban, és jelentek meg természetesen hazai intézményi befektetők, alapok, pénztárak, illetve, ahogy erre utaltunk már korábban, a Széchenyi alapoknak a befektetései is ezekbe a tranzakciókba markánsan jelen voltak.
A kisbefektetők azok hogyan tudnak profitálni ezekből a sikeres sztorikból? Illetve adja magát szintén a kérdés, hogy az intézményi befektetők azok milyen megközelítésmódot alkalmaznak, többek között az alacsonyabb várható likviditást, azt mi tudja kompenzálni?
Minden esetben, amikor mi elvállalunk egy társaságot, hogy azt tőzsdére visszük, akkor mindig nagyon megnézzük, hogy milyen a menedzsment, és milyen az a stratégia, mi az a sztori, amivel a társaság tőzsdére tud menni. Jó menedzsment és sztori nélkül nem nagyon ajánlott ez a megjelenés, és igazándiból likviditás megteremtéséhez, a piacon való jelenléthez a kisbefektetők nagyon fontosak, tehát ezt mindig fókuszban tartjuk, hogy megjelenjenek. Az intézményi befektetőkkel, hát a mai tőkepiaci helyzetben nagyon nehéz tárgyalások vannak. Amikor még felszálló ágban voltak a piacok, és ugye folyamatos árfolyam emelkedéseket láttunk, akkor is markáns likviditási diszkontokat, kedvezményeket vártak el ezeknél a bevezetéseknél. Ugye minden ilyen folyamatnak a legnagyobb kérdése az az árazás megállapítása. Ugye a navigátorral mindig átvilágítjuk ezeket a cégeket, elvégzünk egy cégértékelést, és ez ütközik általában a tulajdonosoknak a vállalatukról kialakult képével és a kialakított értékelésével. Hát itt kell egy hármas kompromisszumot megvalósítani, a tulajdonos, a leendő befektetők, és hát a bevezetést végző cég is, amit ugye vállalni tud egy-egy ilyen tranzakció során. Ami mindig markánsan megjelenik, az a likviditási diszkont, markánsan megjelenik az, hogy milyen hozamelvárások vannak éppen aktuálisan a piacon. Azért ezeket a hozamelvárásokat meg kéne haladni ezekkel a növekedési történetekkel. Hát ezek azok, amik leginkább befolyásolják a tranzakcióban való részvételt az intézményi befektetők részéről.
Említetted a hozamelvárásokat, és ugye a magyar államkötvényhozamok most éppen naptól függően alulról vagy fölülről nyaldossák a 10%-ot. Ez hogyan hatott egyrészt a pipeline-ban levő vállalatok számára, értékeltségére, illetve a potenciális bevezetésük körülményeire, másrészt pedig konkrétan arról tudsz-e mesélni, beszélni nekünk, hogy mondjuk a következő 6-12 hónapban milyen vállalatok, hány cég, milyen iparágak fognak várhatóan az X-Tent piacra belépni?
Azt gondolom, hogy mindaddig, amíg a pillanatnyi politikai, gazdasági helyzet, gondolok itt az ukrán-orosz háborúra, az energiaárakra, a magas inflációs környezetre, meg ennek hatására megugró hozamokra, hozamelvárásokra tekintettel, ez nem lesz egy kedvező környezet. Nagy valószínűséggel ebben az évben mindenki, aki tőkét kíván bevonni, az ebben küzdeni fog. Az X-Tend ad egy sajátos lehetőséget is, hogy a cégek nem csak tőkebevonással tudnak bemenni, hanem egy úgynevezett technikai listinggel is meg tudnak jelenni. Ebben meglépik azt a szakaszt, hogy bevezetésre kerültek a tőzsdére, tudják a partnereik felé mutatni a prudens működésüket, tudják hasznosítani a márkaépítésből, a jó üzleti hírnévépítésből adódó előnyöket. Azért azt tapasztaltuk a cégeknél, akik bekerültek, újra tudták tárgyalni a finanszírozási feltételeiket, és érzékelhető javulást tudtak elérni. Tehát nagyon sok járulékos előnye van a tőzsdei megjelenésnek a tőkebevonáson túl. Ja, a mi várható még a bevezetésekben, a BÉT adatai szerint az idén még 10 tőzsdei bevezetés várható az X-Tend piacon. Ebből három céghez minimum köze van a csapatnak, tehát ezeken a tranzakciókon dolgozunk. Itt publikussá vált már például a Goodwill Pharma, a szegedi gyógyszer és étrend kiegészítőket gyártó forgalmazó cég, ami azért már itt egy ilyen 15 milliárdos árbevétel körüli társaság, tehát egy méretesebb történet. Van egy IT-s cégünk, a CDSIS, ami szintén a tőzsdére készül, és egy ingatlan piacon tevékenykedő, részben forgalmazó, részben pedig ingatlan üzemeltető, bérbeadó társaság. Ők várhatóan technikai listinggel, ez utóbbi cég technikai listinggel fog csak bekerülni. A következő évekre ugye egy kulcskérdés lesz, hogy a BÉT fent tartja ezeket a támogatásokat. Most van egy szünet, és jövő év elejével várható, hogy újraindul a pályázati rendszer. Ennek keretében nekünk van a csőben 4-5 olyan társaság, akikkel részben már megállapodtunk, részben pedig nagyon előre haladott tárgyalásokat folytatunk. Én azt gondolom, hogy ez a dinamika fenntartható lesz a piacon, és ez az évi 5-10 új bevezetés, ez nem egy irreális elvárás sem a BÉT, sem a piaci szereplők részéről. És hát, ha sikerül elérni azt, hogy 20-30 társaság lesz már ebben az X-Tendes körben, akkor nem kizárt, hogy például erre képeznek majd egy indexet a tőzsdés kollégák, ami jól fogja majd mutatni ennek a szegmensnek is a teljesítményét.
Budapesti értéktőzsde nagyon komoly energiánkat tesz abba az irányba, hogy edukációs vonalon is próbálja fejleszteni a befektetői közösséget. Milyen csatornák azok, amiket véleményed szerint érdemes figyelni, honnan kaphatnak még plusz információkat a befektetők?
Igen, ez abszolút így van, komoly energiákat fektet a BÉT abba, hogy ezt az X-Tent piacot népszerűsítse. Áprilisban volt egy konferencia, ami elsősorban a lehetséges kibocsátókat célozta, illetve most pont ezen a héten szerdán volt egy körülbelül egy órás beszélgetés, előadás a BÉT Akadémia égisze alatt, aminek az felvétele az a BÉT honlapján, vagy a YouTube-on, vagy a Facebookon követhető, megnézhető, és megnézhetők természetesen a korábbi a tőzsdéhez kapcsolódó előadások is. Pont ebben a szerdaiban is az X-Tent piacot jártuk körbe teljes részletességgel, úgyhogy ha valaki több és mélyebb információt szeret, akkor ennek a visszanézésével talán ehhez hozzájut.
Köszönjük a beszélgetést Horváth Zsoltnak, a Navigátor csoport tőkepiaci igazgatójának. Jó hétvégét kívánok!
Köszönöm a meghívást!
Ismerjük a gazdasági trendeket.
94.2
Trend FM.